mnie hit.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vízkereszt napjához érkeztünk. A 4. század elejétől kezdődően lett január 6-a liturgikus ünnepé, és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton is. A keresztények 312 és 325 között kezdték ünnepelni, mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai mennyegzőnek és a három királyok a napkeleti bölcsek látogatásának ünnepe. Görög neve Epifánia, írja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az Egri Főegyházmegye honlapja hozzáteszi, főpásztorunkat, Ternyák Csaba érseket 32 évvel ezelőtt, 1993. január 6-án vízkereszt ünnepén szentelte püspökké Szent II. János Pál pápa. Délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise kezdődik az Egri Bazilikában, amelyet rádiunk élőben közvetít. Róma belvárosában a Termini központi pályaudvar térségében kiemelt biztonsági zónát vezetnek be. A Termini éves forgalma megközelíti a 200 millió utast, és a következő egy évben a jubileumi szentévre érkező több mint 30 millióra becsült zarándok tömeg egy része is az állomáson keresztül lép majd be Rómába. Elindul az Ügyfélkapu Plusz és a digitális állampolgárság alkalmazás is január 16-ától, közölte a fejlesztő az Indexnek küldött közleményében. A cég kiemelte, az egyfaktoros azonosítás már nem felel meg az európai sztenderdeknek, még az új bejelentkezési módszerek sokkal biztonságosabbak lesznek. Azt ígérik, mindkét rendszerben tökéletesen működik majd a regisztráció és az azonosítás, a felhasználók visszajelzései alapján azonban folyamatosan gondok vannak ezekkel a funkciókkal, teszi hozzá cikkében az Infostart honlapja. Januártól 3,2%-kal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik az emelt összegű 13. havi ellátás is, mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány Facebook oldalán. Zsigó Róbert ismertetése szerint ez 234.000 forintos átlagnyugdíj esetében havi mintegy 7.500, éves szinten csak nem 90.000 forintot jelent. Már igényelhető a bankokban a munkáshitel, közölte Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán. A miniszterelnöki főtanácsadó azt hangsúlyozta, ez több mint 300.000 fiatalt segíthet. A maximum 4 millió forintot a feltételek fennállása esetén 17 és 25 éves kor közötti fiatalok vehetik fel, a hitel szabad felhasználású, kamatmentes és a gyermekek után törlesztési kedvezmény is jár. A kormány döntése értelmében január 1-től a pedagógus átlagbérnek meg kell haladnia a diplomás átlagbér 80%-át, jelentette ki a köznevelési államtitkár a közösségi oldalán. Így a tavalyi 32,2%-os emelkedés után idén újabb 21,2%-kal nő a tanárok bére, ismertette Maruzsa Zoltán. A cél a 844.000 forintos pedagógus átlagbér elérése. A szakképzésben dolgozók bére is ismét emelkedett, jelentette be Varga Bajusz Veronika. Az államtitkár elmondta, január 1-től közel 24.000 oktató fizetése átlagosan 21,2%-kal nőtt. Ez a költségvetésben 50 milliárd forintos kiadást jelent. Befejeződtek Paks 2 talajszilárdítási munkálatai, ezért bocsátottak el több száz embert az építkezésről. Az ZRT elnök vezérigazgatója nemrég a Telepaksnak adott interjújában arról is beszélt, márciusban az ötös blokk alatt kijönthetik az első betont, amivel hivatalosan is elkezdődik az atomerőmű építése. A kárpátaljai magyarok mindig számíthatnak a kormányra, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban a kárpátaljai magyar nagycsaládosok találkozóján beszélt, és kiemelte, a kabinet egyik legfontosabb feladata a kereszténység erősítése és megtartása, a magyar nemzet, így a Kárpát-medencében élő magyar közösség erősítése és támogatása. Ausztriában ismét megszakadtak a kormányalakítási tárgyalások, közölte a kancellár. Karnehammer bejelentette azt is, a következő napokban lemond a pártelnöki és a kancellári tisztségéről is. Az osztrák médiának azt mondta, mindent megpróbáltak, de a fő pontokban nem lehetséges a megállapodás. Alexander van der Bellen osztrák államfő bejelentette, hogy hamarosan fogadja Herbert Kickl-t, a jobboldali osztrák szabadságpárt elnökét, hogy a kormányalakítás kilátásairól egyeztessen, miután a választásokon amúgy a legtöbb szavazatot szerző FPO megkerülésével tartott koalíciós tárgyalások tehát zsákutcába futottak. Az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetésével az elnöki szabadságérdemrenddel ismerte el Joe Biden elnök közismert személyiségek tevékenységét, köztük Soros György, Hillary Clinton és Denzel Washington munkáját. Az elnöki szabadságérdemrendet 19 embernek ítélte oda a leköszönő elnök. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, általában majd néhány órás napsütéssel, de északkeleten zártabb, vastagabb maradhat a felhőzet és gyenge eső előfordulhat. Sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben aztán +8-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Fehér József nevében is a következő óra szerkesztője Papp Péter. Ma válogatást hallhatnak az elmúlt év riportjaiból. Tiszapüred, Nagykörű, Gyöngyös-Solymos, Károlytáró és Kesznyéten, Szamárhátpuszta lesznek a helyszínek. Elsőként Tiszapüredre megyünk, Horváth Tibor, bőrműves, a népművészet mestere beszél nekünk.
Magyarországon megszűnt a bőrgyártás, annak idején Európa leghíresebb bőrgyárai Magyarországon voltak. És egyszerűen privatizálták, legutoljára, ami tudomásom volt, hogy a Simontornyai bőrgyár, ott is 2000 fölött volt az emberek létszáma, 12 fővel egy kis vállalkodás kettőben ment tovább a bőrnek a gyártása, és kész. Sehol nincs Magyarországon úgymond bőrgyár már, és akkor külföldről szerzik be, vagy egy-két kézművesnek mondjam, egy kisiparos, aki kis családi vállalkodás kettőben készít bőröket. De kicsibe nem lehet készíteni, mint nagyba, amikor hát Magyarországon voltak a legmodernebb bőrgyárnak a gépei. Azért vették meg, hogy utána elvigyék a gépeinket például.
A cukorgyárat is, mindent, amit, ugye, amiben pénz van. Na de hát igen, azért igen. Maradt mester.
Igen, igen, és az is a gond, hogy például az igazi mesterek szó szerint talán az én korosztályom, aki tanultam náluk, már mind a örökvadás mezőkön vannak, és a mostani fiatalok nagyon ügyes kézművesek vannak közöttük, csak az a baj, hogy a bőrművesség nagyon sok lábon áll. Tehát azt kéne tudni a vegyészetet, akkor a tímárságot, a pászolművészetet, a nyerges, a szégyártót, és utána jön a népi bőrműves dolog, ez mind egy személybe, és amit látok, igaz, hogy nyilván azért, mert 15 évig tanítottam a ország különböző iskoláiban, meg hogy részt vettem a sok mindenben, ami a bőrrel kapcsolatos, hogy ilyen széles palettát egyikük sem ismert. Tehát, hogyha most tanítani kéne, akkor csak azt a kis szertet, amit ő azt tudná továbbadni.
Tehát specializálódnak az emberek, igen. Mert ugye még nem mindenkiből lesz azért a népművészet mestere, és mellette pedig, hát meg is kell élni valamiből.
Így van, a piac diktál, és nyilván most, amit lát is az ember, hogy szebb-nézebb tárgyak készülnek, tényleg így van, de már hajlik át az iparművészet felé a népművészet, mert az jobban el lehet adni.
Hát meg a népművészetnek is élni kell a, úgymond a kultúrával, és folyamatosan igen, fejlődik, igen, mert anélkül ugye akkor a múzeumokba fogják tenni őket, igen, nem van. Pedig hordani. De hát itt annyi mindent fel lehet fedezni, Sámán doktor kezdve, ilyakig akkor.
Süveg,
igen.
Azt még egy tanítványommal készült, amikor a Sámán dobból készítettük egy országos kiállításra, meg is nyerte Zoli, és akkor készült volna, és ez egy torzó, majd ezt neki ajándékon, hogyha megint találkozok vele, de ő már úgy hiszem, hogy gépészmérnök, és már két családja van. Az benne a jó, hogy a visszagondolok, hogy a tanítványaim közül mindenki hasznát vette a bőrülességnek. Miért? Mert egy kis ilyen mazohista élet, vagy szívvel élekel, vagy sehogy. Tehát egyszerűen, és a munkát is, amit csinál, vagy szívvel élekel csinál, és akkor egy lesz a sok közül, vagy ő lesz az egy.
Egyébként a bőrműves az teljesen magányos a szakma, tehát nem dolgoztak együtt másokkal, tehát a műhelyben egyedül dolgozik, gondolom.
Igen, igen. Csak az, hogy a néha egy tanítvány jön. Most is volt itt, ugye, jó majd a Jocó Szatmár Németiből, ő most volt itt egy pályázat keretén belül nálam egy fél év időszakban, amit az alapítvány fizet, és akkor őt képeztem tovább. Azért is ezt a választások közel 15 éve ismerem, és patronáltam, meg mentoráltam a Józsit, hogy ott Erdélyben főleg gyerekekkel foglalkozik, azon kívül, hogy ebből is él meg, és akkor próbáltam úgy összeállítani a tematikát, hogy a mindennapi életben tudja majd használni, meg a gyerek foglalkozásaikon majd, amikor a gyerekekkel foglalkozik.
Azt hiszem, hogy ezzel az ön által kirakott idézettel, amit nem tudom, hogy
főnököm, feleségem.
Főnökétől kapta, azért ezt tessék már elmondani nekem.
Feleségemnek a szlogenje, aki gyönyörű szép verseket is ír, tehát ami itt látható, az a múlt és a jelen egyszerre, és remélem, hogy a jövő lesz belőle.
Ez már jövő, hiszen ön azért jó pár embert tanított már, ugye?
Tanítottam, kezdtem ugye 60-ban Glasalkovics kastélyba, utána Debrecenbe, Békés Csabán, és az ország különböző helyén, Mezőtúrom, egy hetes tábor, Pesten a különböző iskolában bemutatót tartottam. Itt Füreden, a református iskolában, Eszterházi főiskola volt.
Igen.
Ott voltam óraadó két évig, úgyhogy egy pár helyen megfordultam, meg nyilván egy pár diákom úgymond képződött, és amit tulajdonképpen kaptam, és ami profitál belőle, hogy a mai napig úgy rám írnak, hogy mi van mester, hogy vagy, olyan, ami nagyon kellemes volt, 7 éve végzett az utolsó csoportom, és akkor felhívnak, hogy mester, meglátogatnánk, megszületett a kislányom, és be akarom mutatni. Na mondom, igen, ez megért egy misét, és akkor kicsikét nem sopánkodtam azon, hogy 39,7 év után miért 69.500 forinttal jöttem nyugdíjba. Hát ez kevés, hát igaz, igen. De emberileg ez jó dolog. Igen,
ugye
igen.
A kismesterségek közül ez egy különleges szakma, hiszen ugye az alapanyag rendkívül drága, mellette pedig ezt már elrontani nem szabad, mert akkor nagyon sokat veszik.
Igen,
de
igen.
Olyan gyönyörűek, hogyha valaki ide bejön, megnézi, hát nem tudom, talán kedve is lehet arra, hogy bőrműves legyen, de bőrműves nem sok van az ország. Gondolom.
Tényleg úgy van. Meg hát talán, ami úgy minőségi munkát végez, olyan egy tucat szakmabéli van, csak azt nem tudom majd, hogyha ők megöregszenek, akkor kiveszi át a stafétát, mert a oktatás meg már úgymond megszűnt, az ország egyetlen iskolája, ahol tanítják a népi bőrművességet, az Nádudvar, a volt tanítványom a Benő Tamás, ő oktat. Úgy néz ki most már szerencsére, hogy megmarad az iskola alapítvány, és az állambácsi most megint egy kis pénzzel patronálja, mert másért nyilvánvaló kultúrát másért nem lehet művelni, úgyhogy ez az egy van, de hát könyörgöm, egy országban két évente 8 ember képeznek tovább népi bőrművesnek, és akkor abból lehet, hogy egy baj megmarad.
Hát igen, hát de hát itt van a befektetés is kell. Nem a bőr, mert mondjuk az meg tudja venni, akinek van pénze, de a szerszámok. Tehát ezek a szerszámok, ezek nem maguktól teremnek, hanem azért
ez is
örökletes.
Nem, ez is olyan dolog, hogy mindig szoktam mondani, hogy kedvenc mesterem, Dankó Imre bácsi, aki egy pásztorember volt, úgy kigyorsan lakott, jártam hozzá 5 évig Imre bácsihoz, és minden egyes szerszámát önmaga saját kezével készítette. Miért? Egy bőrös tudja azt, hogy milyen ár kell. Nem nagy duronás azt, hogy az ember népi vonalnak a dolgozni, mert szúróár, varróár, egy jó minőségű acélból készült kés, amivel tud faragni, végnyitani, és józan paraszti ész, meg kézügyesség.
Hát azért ahhoz a szakmát is tudni kell,
igen, hogy
milyen szerszámok legyenek. Hát itt, hogyha végignézek, olyanok, amiket a sámfáktól kezdve minden, de nem tudnám a felének se a nevét.
Ezek erekék, családi erekék. Itt például...
Kis buzogánynak tűnik, de...
Na, mi a buzogány? Ja, szoktam mondani, hogy én fejem búbjától a térdemig vagyok székely. Annyit lefelé magyar, mert nagyapa ugye székely volt, azért járok oda, mert azon a vidéken ott született nagyapa, megkerestem a faluját, minden, és a székely ember mit csinál, full farag. Na, mi volt az... Hát, Tibike csörgője volt.
Na, én őkkel fogadtam a rágókat, és igen, akkor csörgő. Igen. Hát a buzogányból csörgő.
Igen. Nagyapának az amerikánere.
Az fúró.
Igen, fúró.
Nagyon... Csináló.
Igen, de mi volt az eredeti? Nagyon segítek egy forintért. Mi az a szólásunk, honnét ez, hogy elnyüstöltük?
Aha. Elnyüstöltük. Fel kellett rá.
Tehát amikor valami tönkrement, elnyüstöltük. És az igazi nyüst, megmutatom, hol van, itt van egy közel 100 éves eszváltó, vagy szövőszék.
Szövőszék, igen.
És a szövőszéknek a nyüstje, amivel az egyik sort ráverték a másikra, ott van benne a nyüst, ami nem más, mint hasított nátszál, egy sorba betéve, és az igazi nyüst az nátszálból készült, ezeket jön át a fonal, és ebben üti rá egyik sort a másikra, és mikor elnyüstölték, tönkrement.
Akkor került a házira
a népi vonalon nem dobtak el semmit, nagymama akkor tette a kis bandást, és ebből lett neki a csináló készülék.
Horváth Tibor népművészet mesterét hallották Tiszafüredről. Folytatásban Tiszafüreden Szűcs Imre népiparművésszel beszélgetünk az agyagozásról.
Hátorul kell bemenni, azt mondom, hát tessék
arra. Menjen nyugodtan.
Megy, én vigyázok a kutyára, mert ez hamarabb kivegy. Ahon van, Nina.
Na.
Ennyi mellett. Jó, van, egyszer már ki volt ázárva vám ma. Most nem tudom, mit fedezett fel arra, de rögtön arra szalad.
Arra jó, rendben van ez a kis
hát
ház.
Fel van újítva. 21-be lett. Átadva.
Milyen ház volt ez, egy kis parasztház? De nem olyan kicsi ez, jó, hagyd a kutya.
Nem kicsi. Hát, ez egy polgáriasított parasztház, meg egy jegyző úr lakott, de korábban az ősök, azok parasztemberek voltak, ehhez a házhoz két hódporta volt, ezen 1200 négyzetméter lakóingatlan van most, ami ehhez tartozott. Csak ennyit hagytak, ugye a tanácsi rendszerbe elvetik, szétosztották a portákat, és 1000 négyzetméter maradt ehhez a háza, de áll egész fel a majdnem a Köves útig, meg arra lefele még nem tudom hány ház, meg még a mögötte való is.
De azt nézem, hogy itt tényleg el lehetnek a táborozók.
Hát itt jól érzik magukat lenni a kölykök.
Mit csinálok? Agyagoznak?
Agyagozás van, persze, agyagozás van. Szünetben fociznak, meg a hinta nincs felszerelve, mert attól féltek a jányok, hogy valamelyik leesik, akkor abból baj van. Ez még nem működik az ajtó.
Ja, akkor most
működik már? És annyi be tudta tenni? Mit csináltál neki?
Megolajoztam.
Annyi volt a baja?
Igen.
Jó van.
Akkor bekukkantunk. Van-e valahol ilyen környéken egy kerámia múzeum?
Nincs. De ilyen ház sincs, mert ez egy eredeti. Látja, el volt rejtve ebbe a nagy, aránylag nagynak tűnő házba. Ez volt az ős anya, ez volt a főház. A tiszta szoba, a pitar és a lakószoba. ennyiből állt egy parasztembernek a háza. Itt még megvan a szabadkémény, ez üzemképes lenne, hogyha fűtenénk benne, de hát már most erre nem lesz szükség, mert gázfűtés van, de ezt megtaláltuk, ezt az eredeti tüzelőnyílások, azok, amiket itt látnak, az mind onnan fűtötték a szobákat, jobbra-balra. És itt főztek a pitarba, ez volt a füstös konyha, ahol most állunk.
Majd bejön az ember, csak csodálkozik, hogy ennyi sok és szép kerámiát azért ritkán lát az ember, csak múzeumokba.
Hát ez is múzeum, csak nem múzeumnak nevezzük, hanem gyűjteményes háznak. Igen. Hogy milyen, kiben mit sejtett ez a szó, hogy gyűjteményes ház?
Hát ugye a múzeumnak meg kell felelni bizonyos kritériumoknak. És be is lehet menni.
Persze, jobbra balra, igen, körbe lehet járni.
Jó tégla, az a szokás volt, nem?
Ez földes volt eredetileg nyilván, de már most nem akartunk már földet, hanem ezt a padlás téglának mondják, itt pádumentum téglának nevezik. Ezt gyűjtöttem össze, annó még a ház meg se volt, de már gyűjtöttem ezeket a téglákat.
Hát előbb meg volt a fejbe.
Akkor. Régi ház bontás, akkor került, gyűjtöttem össze, és akkor abban van kirakva a pitar.
Ja, olyan munka közben, ugye?
Igen, a háza vagy a műhelyjavatóra kaptam a vendégektől.
Megnézzük akkor, tessék, hogy milyen, hol van az a tízes mázos edény. Ott is egy szép kis munka. Mivel kezdett, milyen dolgokat tálakkal, tányérokkal? 60 évvel ezelőtt.
60 évvel ezelőtt, hát még akkor kezdtem el tanulni, ugye, mert 10 évig dolgoztam a mesteremnél, még abban benne volt a 2 év tanuló, utána meg 8 évig segéd voltam. És akkor, mikor elváltunk tőle, akkor rengeteg tányérféleséget csináltunk, mert tizapirodiek, azok tálas edényesek voltak. Manapság már nem kell annyi belőle, gondolom megvan mindenkinek a dekorációja a házához, ami szükséges. Most főleg a használati tárgyakat csináljuk, a étkészletek, kávés, tejás, boros, pálinkás.
Hú, itt most már csak a húsleves hiányzik.
Ugye? Hát meg van terítve az asztal, lehet hozni a kaját.
Azt hiszem, hogy másképp esik belőle, mint egy sima fehérből.
Hát én tudok olyat, hogy mióta van neki cseréptálja, azóta az az ő tálja, és ő abból eszik mindent. Mert ez az egy porciós tál, ebben lehet sűrűt is enni, meg hígat is.
Szóval ugye nem csak a szájnak, az ízlelő bimbóknak kell adni, hanem a szemnek is.
Így van.
Az étel az a szemmel együtt működik. De vannak hatalmas nagy edények is itt, hát káposztás fazéket volna, vagy mi? Nem tudom.
Hát az Bödönnek nevezzük, igen. Már nem főzőedény, az más az alapanyaga, úgyhogy még nem csinálunk kimondottan főzőedényeket. Ha csinálunk is, akkor meg nem sárga agyagból csináljuk, hanem tűzálló agyagból.
Egy sorozat miskakancsó, ugye?
Igen, hát az a Fürednek a híresség a miskakancsó, mert a legszebbek Tiszafüred mezőcsát, itt készültek a legszebb miskák, és arra van igény, igen, a miskákra. Amint látja, itt van a tíza soron, és ez sincs egy két egyforma, az biztos, de mind hiteles és hű.
És tulajdonképpen hatalmas nagy váza, és ezek már dísztárgyak, ugye?
Ez a dísz kategóriába tartozik, a díszedény kategóriába.
Óriási szép.
De funkciója mindnek van, persze, úgyhogy használati tárgy.
És lehetne.
Lehetne.
És a fején ez a tányér, ez kinek az ötlete volt, hogy ilyen legyen ez?
Hát az kívánságra készítettem, az egyébként egy kántor figurának a hasonmása, mert volt az illetőnek egy nagy miskája, és nem volt asszony hozzá, párja nem volt, és megkért, hogy csináljak már a miskájának egy feleséget, és ez annak a testvére.
Ja, együtt van a kettő, most látom.
Hát nem az a férjennek, mert akkor nem ott lenne a feje. A ő miskájához van ez méretezve, mert 60 centi volt a miskája, és ahhoz méreteztem ezt a asszonyt.
Hát az a miska egy kicsit kisebb miska.
Az kisebb, ami mellette van.
Szűcs Imre fazekas népi iparművészt hallották. Következő helyszín nagy körül lesz, ahol Balogh Péterrel beszélgetünk, most is, mint mindig, a vízről, a Tiszáról.
Egerből Tiszához jövet, hogy na hát látszik a túl sok víz az országon, ami esetleg a hangulatban megvan, hogy na hát most volt túl sok víz, és ugye hát nem látszik, mert hogy nincs túl sok víz. Tehát, hogy csapadékban legalábbis itt a Tisza mentén 26,5 mm-t mért a hivatalos mérő.
Itt a Közép-Tisza mentén.
Közép-Tiszán vagyunk, Szolnok megye, és a gátőráznak a mércéje 26,5 mm-t, ami ugye, hát ha évre kivetítjük a két hónapot, akkor az 170 mm körülbelül, ami az átlagos 500-hoz képest kevés, a nyári párolgáshoz képest, ami ugye 800 mm kereken, vagy durván, és hát tényleg durván, mert durva, ahhoz képest meg az ugye ötöde mennyiség, tehát kevés a víz. Na most mindig is kevés, ezt ugye hangsúlyozni kell, hogy aszály hajlam van ebbe a Kárpát-medencei működésbe az Alföld szempontjából, de az aszály hajlamból aszályt azt csinál, hogyha azt a vizet, amikor van, azt levezetjük. Tehát téli fél évnek a relatív víztöbleteit, ami árvíz és belvízként jelenik meg, azt levezetjük, akkor csinálunk aszályt. Tehát emberi nem hogy tevékenység, hanem koncepciózus munka kell ahhoz, hogy itt ez a fajta sivatagosodás, amit ugye tapasztalunk, ez vagy szárazodás, illetve vízvagyonvesztés megvalósuljon. Itt jegyzem meg zárójelbe az adatot, hogy igen, is 2-5 centiméternyi víz szint süllyedés detektál a tudomány a talajvizek tekintetében, ami egész Alföldre vetítve több, mint egy balatonnyi, tehát 1-2 balatonnyi víz évente, ami az, ha tetszik, az állami, hát mondjuk jó, tehát az országnak a vagyonából évente elfogy, és most már 100 éve. Tehát ilyen, ami most már kezd a felszínen is úgymond látszani, vagy hát akinek van szeme, az látja, de úgy látszik, hogy azért a közvélemény, meg a szakmai közvélemény se nem látja, mert a másik, amit kérdezhettem volna, hogy mit szólsz ahhoz, hogy na kieresztettek a Közép-Tiszán is, hát az árhullám apadó ágából ugye 100 000 köbmétert, és hogy ez micsoda jó dolog, és ezt ugye jó lenne átlátni, hogy akkor ez mennyit ér. Tehát mennyiségbe és minőségbe a kieresztés maga mennyit ér, meg hogyan, tehát hogyan értékeljük, és hogyan ennek mentén is akár hogyan lehetne csinálni.
Nem véletlenül vagyok itt, azért olvasgatok néha-néha megjelenő cikkeidet, illetve hozzászólásaidat, és leendő is volt előadásaidból is. A lényeget én már úgy kiszűrtem valamennyire, nem a szűrőkön, a vízszűrőkön, hanem azt, hogy itt egészen biztos, hogy valami annak ellenére, hogy dicsérjük magunkat, nem működik úgy, ahogy kellene. Ugye a rendszerelméleted az bevált, azt tudod, hogy ebben a fajta rendszerben ez nem fog működni, csak akkor, hogyha visszatér a tudomány is, a vizesek is, meg mindenki, ahhoz, ami észszerű. Észszerű az, hogy a víz kincs. És ezt a kincset, hogy kiengedünk 105 000 köbmétert, hát az elegendő a hát nullával egyenértékű szinte ebben a hatalmas párolgásban és minden másban, amit kellene. Talán 2 éve, 1.5 éve sétálgattunk itt veled, és megmutogattad nekem a fokokat, hogy igen, ez lenne egy kis megoldás, de nem a végleges, hanem az, hogy itt tartjuk a vizet. Na most akkor mi a következő fázisod, hogy mondani fogod a következő előadásodon vagy felkérésen, hogy mit kellene úgy tenni, amit meg lehet, mert ugye egyből nem lehet neki szaladni, mint Bolond Bónival az anyjának, hanem csak annyit, hogy elkezdeni, mert itt a kezdetek előtt kell, hogy legyünk, mert hogyha már elkezdtük volna, akkor már lenne hatás, és akkor nem veregetnénk a mellünket. Nem így van ez?
Hát igen, összetett kérdés.
Sok, igen, de az egész összetett.
Igen, hát kezdjük el azt mondjuk a számokkal, hogy a 100 000 köbméter mit ér. Ugye 1-2 milliárdnyi hiányzik csak az igazgatóság területén, a párolgási, tehát ez egy elvi szám, de a párolgási, hogy mondjam, keresletből, tehát egész egyszerűen a napsugárzás megérkező energiájából, ami nem tudom, tehát 800 megazsúl per négyzetméter, abból kifolyólag ki lehet számolni, hogy ugye van a vegetációs időszakban hát 3-400 átlagosan milliméter hiány. Ezt, hogyha kivetítjük a köti vízig, tehát a Közép-Tiszai vízügyi igazgatóság területére, ami 5000 négyzetkilométer, akkor az másfél milliárd köbméter víz. Hogyha az egész Alföldre kivetítjük, akkor ugye még sokkal több. Tehát őrült mennyiségű, csak hozzá legviszonyításképp mondom, hogy a Balaton ugye 2 milliárd köbméter víz, ezt szoktuk mondani, hogy balatonnyi mennyiség. Egy árvízi eseménynél van ez a nagyságrend körülbelül, ami levonul. Egyébként, és itt ezeket kell látni, hogy most a nyáron, a elmúlt 3 hónapot, és ez külön nyáron, tehát a télen az elmúlt 3 hónapot.
Majdnem nyár.
Igen, mert már itt március eleje van, annyira süt a nap, hogy már ugye nyarat beszélünk. De hát a tél végén vagyunk, és olyan tél végén, amikor is, hát november-decemberben volt csapadék, január-februárban nem volt, de december óta kim van a gátlábainál a víz, tehát gyakorlatilag 3 hónapig a gátlábainál, tehát kieresztető potenciállal, tehát a táj fölött volt a vízmagasság, kieresztető potenciállal 1000-1500 köbméter per szekundumokkal, vízhozamokkal, ami nyáron 50-100. Tehát egy 10-20-szoros mennyiségről beszélünk, vagy különbségről beszélünk, ez csak egy kicsi árvízecske. Itt a Közép-Tiszán ugye összesimultak már a felső tiszai árhullámok, és ténylegesen végig így kint volt a gátlábánál a víz. Ki lehet ereszteni. Most ez a kacsatól ez ennyire zavar.
Semmennyire.
Vidéki hangulat.
Legalább a vízes élőhelyeket mutatja, úgyhogy...
Igen, hát a régét. Na, minden esetre, tehát ehhez képest kell értelmezni egy 100 000 köbméternyi kieresztést, vagy ezeket a víz visszatartásokat. Hangsúlyozom, amit a jelenlegi potenciálon belül lehet, és erre vonatkozott a kérdésed, hogy a jelenlegi rendszeren, vagy realitáson belül nem lehet jól megoldani ezt a kérdést. Nincs meg a megoldása, mert ezen a rendszeren belül, hogyha mindez a rendszer igaz, és így van, ahogy van, akkor nincs meg a megoldása, azért nem sikerült eddig megoldani. Most erre mondtam most a tervezőasztalnál, mert az egyeztetések, tárgyalások megkezdődtek valóban, tehát a határozottan látszik egy nyitás a vízügy felső vezetésében, sokkal inkább mondjuk, mint az agrárium felső vezetésében, aki ugye a kulcsszereplő lenne, de azt is meg kell említeni, hogy a Nemzeti Agrárkamara roadshowjában, ami erről szólt, ugye ott határozottan elmondták ezeket a számokat, meg hogy változtatni kell. Ez nagyon érdekes helyzet, mert az agrárium a vízügyre mutatott, a vízügy meg az agráriumra mutogat, hogy miért nem sikerül változtatni, és én innen azt mondom kívülről, hogy mind a kettőnek igaza van sajnos, tehát igen, miattuk nem sikerül változtatni, és viszont pedig nagyon kéne változtatni. Tehát például ebben a tározóban is, amiről most szó van, hogy a 100 000 köbméter kiment, ez a jártéri szintre a mentett oldalon, úgyhogy a földvédvonalon belül, mert ez egy VTT tározóban van, tehát kiépítették 10 pár éve a 20 milliárd per 1/3 forintért a VTT tározót, Tiszarofi tározóra van szó, amiben épült tájgazdálkodási, illetve hát vízleeresztő zsilip, ami lehetne tájgazdálkodási rendszert is csinálni. Született rá tanulmány pont 20 évvel ezelőtt egyébként, hogy hogyan kéne csinálni. Ehhez képest most először kieresztettek 100 000 köbméter vizet úgy, hogy ebbe az infrastruktúrába a mostani, tehát mindenféle egyéb műszaki hozzáállás, szólás vagy beavatkozás nélkül a jelenlegi infrastruktúrában 20-30 millió köbméter víz elfért volna ebbe a tározóba a területeken, azokon a területeken, aminek a mezőgazdasági művelése maradt az, ahogy eddig volt, tehát szántóföld, ami nem tájazonos, nem a tájpotenciál, ez nem igazodó, úgymond az agrár alkalmassághoz nem igazodó művelés, nem a talajok miatt elsősorban, hanem a morfológia, a szintek miatt, a magasabb rendű tájműködés miatt nem igazodik a jelenlegi tájhasználat az agrár potenciál, tehát a tájpotenciál az agrár használat, ha tetszik az agrár értelmezése a tájnak, és itt kéne nagyon lépni, és ez a lépés hiányzik a szakmából. Hogy ezt átlássuk, egyébként az elmúlt években egy nagy előrehaladás van, ugyanis ugye 22-ben nem volt, hát 1000 milliárd fontos a szárkát, tudjuk, ugye, nem volt, már ugye hivatalos állami adat szerint nem volt sikeres a mezőgazdasági termelés ilyen szempontból, tavaly pedig a piaci körülmények miatt, tehát nevesül ugye az olcsó ukrán gabona bejövetele miatt, tehát a felvásárlási árak, a magas input költségek mellett, tehát a bekerülési költségek mellett, az iparszerű termelésnek a szükségszerűen magas költségei mellett nem volt rentábilis a mezőgazdasági termelés, tehát válságban van a mezőgazdaság, kéne valamit csinálni, közben természettudományosan is ugye már a cikkek megjelennek, hogy csökken, romlik a agrár újság szerint a terméshozam az agráriumban, tehát igenis kéne valamit csinálni. A talajtani társaság elnöke, dr. Dobos Endre most már tényleg nagyon hatékonyan bemutatja, hogy a szántóföldi művelés hogy teszi tönkre a talajokat, tehát nem jó a talaj, a saját létfeltételeit éli fel a szántóföldi művelés, így ezzel, ahogy most az elmúlt évtizedekben csináltuk. Ezzel együtt nem látszik nagyon a változás. Van egy-két fecske persze, aki elkezdte gazdálkodó, felfogta, nagy sikerű volt januárban a talaj megújtó gazdák konferenciája, tehát igen, sőt a nagy multicégek is ezen a piacon megjelentek, tehát hogy érdeklődnek, tudjuk, hogy a Nestlé, mint nagy felvásárló, az ő beszállítóinak már pedig van egy átállítási programja, hogy erre az újféle talajművelésre vagy hozzáállásra az ő beszállítóit rávegye, vagy átállítsa a gazdaságokat. Tehát ezek úgymond komoly eredmények, mégis, hogyha végigmegyünk mondjuk egy Eger-Tisza útvonalon, akkor nem látszik a tájképén és a táj állapotán, hogy elindultunk volna a változtatás felé. Tehát összegezve, hogy lenne helye ezeknek a többletvizeknek, amikor télen összegyűlik a víz, amikor úgymond aratása van a víznek, aradási időszaka van a víznek, amikor be lehetne gyűjteni, tározni a vizet a száraz nyári hónapokra, akkor ezt megtennék. Hanem az látszik, hogy levezetik ezeket a vizeket. Ugyanúgy van egy-két kirakat, meg próbálkozás, meg ilyen-olyan projekt, néhány litert ugye kieresztenek, de hát ez csepp a tengerbe, tehát ez nem olyan, mint hogyha egy gyertyát behozunk tél végén az egyébként kiépített kályhánkba, megjegyzem, ami nem elég, tehát komplett fűtésrendszert kéne építeni, amire van lehetőség, de nem csináltuk meg, na most akkor erre dicséretet várunk, hogy behoztunk egy gyertyát, hogy na majd most már akkor megoldottuk.
Balogh Pétert, az Élő Tiszáért Egyesület elnökét hallották Nagykörűről. Gyöngyösen kilépve az állatkertből egy jól látható tábla hívta fel a figyelmemet arra, hogy innen 9 kilométerre egy érdekesség található Károlytáron. Meg is néztem.
Magyar Balázs vagyok, Gyöngyösoroszliban hoztam létre egy ásványok háza múzeumot, amelynek fő célja, hogy az embereknek ebben a technikailag fejlődő világban ne csak a számítógép billentyűzetem maradjon, hanem megmaradjon az a tisztelet is, és az a hozzáállás, hogy a természetet védeni kell, szeretni kell, ásványokat, amelyekből készülnek akár a számítógépek csipjei, azokat keressük, gyűjtsük, és tiszteljük azt a természetet, amely körbevesz bennünket.
Milyen típusú ásványok ezek? Vulkanikus eredetűek, vagy üledékesek, vagy hát átalakult is?
A nagyon nagy része az vulkáni tevékenységhez kötött természetesen, tehát a vulkáni tevékenység során lehetséges olyan ásványképződés, amely megrekedt mélyében a földben, különböző úgynevezett stókverkekben, itt főképp a savanyú gránitokban képződött kiépült ásványokra jellemző ez, de egy Gyöngyös-Oroszliban is az andezit vulkánosság az gyakorlatilag a későbbi kihűlés és az úgynevezett posztvulkáni úton működés során a képződött repedésekben hozta létre ezeket az ásványokat, tehát vagy teléres, vagy pedig ilyen hidrotermális ércesedés formájában. Szerencse volt Gyöngyös-Oroszliban az, hogy a vulkáni kőzetek általában savasak kémhatás szempontjából, viszont Gyöngyös-Oroszli térség alatt alapvetően mészkő található nagy mélységben, és ez a két kőzetnek a találkozása, vagy ezeknek a hidrotermális oldatoknak a találkozása adta a lehetőséget, hogy itt ilyen csodálatos ásványok rakodjanak ki, és igen nagy részük, például a manganokalcitok, azoknak ott van bent a kalciumkarbonát, tehát a mészkőből kioldott kémiai elegyrész, és ez biztosította az ásványok házának is egy Mátra csillaga nevezetű ásvány létrejöttét, amely egy csodálatos manganokalcit, és azt lehet mondani, hogy ez világviszonylatban is egy igen ritka, nagyon szép halvány rózsaszín ásványtársulást jelent. Sajnos az egy nagy tömbből már csak ez az egy maradt itt Magyarországon, a többi az külföldre került.
Itt megtalálható most?
Igen, igen, természetesen megtalálható. Rögtön az első szekrényben található, és külön jelölve van, hogy ez a manganokalcit, Mátra csillaga, a 200-as malomérc kukkel feltörés területén lett megtalálva, és utána lett itt ezen a területen elhelyezve. Természetesen én adtam neki, nekem nagyon sok olyan ásványom van, amelyikhez emlékfűződik, és ezeket az emlékeket ez valamilyen formában megörökítem. A másik egy hasonló, amelyik szintén ugyanebben a szekrényben található, az pedig úgynevezett téli Mátra nevet kapta, hogyha az ember télen a Mátrában jár, és ilyen mínusz 15 fok körüli hőmérséklet van, és esetleg teli hold, akkor érdekes módon a teli hold nem egy ilyen sárgás fényt vet a hóra, hanem ilyen halvány, lilás, kékes színben tündökölnek akkor a hókristályok, és ez az ametiszt ásvány, ez nagyon szépen tükrözi a maga halvány lila színével azt az érzést, amikor itt a hidegben az ember esetleg este vagy éjszaka egy utat tesz itt valamilyen ismert erdős környezetben.
A hidrotermális megjelenések mellett még azért gondolom, hogy sok minden más is van, tehát fémes gyűjtemény is van.
Ugyanúgy így van, a hidrotermák azok érceket is szoktak létrehozni, tehát Gyöngyös-Oroszliban
aranyezüst.
Így van, aranyezüst, vagy például ugyanúgy itt található az a cinkszulfit, tehát a cinkásvány vurcit, amely Gyöngyös-Oroszliban a legutolsó bányából kihozott érces vagonban volt található, tehát Csillében volt található. Ennek igaz, hogy nem adtam nevet, de ezen kívül van még két olyan ásványit, amelyik egy-egy ilyen bányászati szomorú emlékhez kötődik. Például egy csodálatos mangán, olyan sávos mangánérc, amely pedig az urkuti bányabezáráshoz kapcsolódik. Úgy szintén az utolsó Csillével felhozott ásvány volt. Én gyakorlatilag, amikor meghallottam, hogy bezárták a bányát, akkor elmentem Urkutra, és az utolsó Csille, amelyik felkerült, abból kiválasztottam már egyik legszebb darabot. De ugyanúgy a Recski bánya bezárásnak is a csiszolt ásványai, és úgy szintén az utolsó Csillével felhozott ásványrögök is csiszoltan, metszetben megtalálhatóak itt a kiállítás területén. Tehát ennek már ilyen olyan történeti értéke is van, hogy külön megnevezve az, hogy ez az utolsó bányából kijött Csilléből származó ásvány.
Huncutkodok itt magamban, kővágó szőlősről biztosan nem hozott követ.
Kővágó szőlősen nem hoztam igen követ, de például Velencei hegységből Pátka, Szűzvár térsége, ott is bánya működött, vagy Szabadbattyán Szárhegyi ólombányából is ugyanúgy megvan, de ugyanúgy megvan például Ruda bányáról is az utolsó bányászati emlékek, amelyek abból a területről származtak.
Csak a hallgató kedvéért, aki nem tudja, ugye az urán ércről volt itt szó, kővágó szőlősről. Tehát akkor szintén minden bányából van itt, ami jelentősebb volt az elmúlt évszázadokban Magyarországon.
Igen, így van, és még tervezem azt, hogy nem csak a ásványokat fogom itt kiállítani, hanem létre szeretnék hozni egy úgymond Magyarország mini térképet, amelyiken beszélhetnék szeretném mutatni azokat a kőzeteket, amelyek Magyarországon találhatóak, abban az ő földrajzi elhelyezkedésükben, amelyekben annak idején volt. Hiszen Komlósi György, aki annak idején a Központi Földtani Hivatal utolsó elnöke volt, az unokáitól én megkaptam Magyarországnak azt a térképét, amely a akkori bányajáradéki területeket mutatja be, és ezt a térképet szeretném én létrehozni olyan módon, hogy azokra a terület részekre, tehát akár Balatonfelvidék, akár Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Aggteleki-hegység, azokat a kőzeteket, vagy akár Nyugat-Magyarországban Sopron-Kőszeni-hegység területéről származó kőzeteket bemutatni, hogy lássák, hogy milyen értékes azért az a magyar táj, amelyik biztosította akár a vasútnál a zúzott követ, vagy az útépítésnél a makadámköveket, vagy akár a különböző egyéb építkezésekre a betonnak egyik fő alapanyagát, a mészkő-dolomi törleményt, vagy pedig hozzá a homokkavicsot is. Vannak olyan országok, ahol például a homokkavics beszerzése iszonyatos nagy gondot jelent, és gyakorlatilag őrölni kell, zúzni kell azt a követ, és azzal tudnak például vakolni. Mi ebben milyen gazdagok vagyunk, hogy ott van egy Dunánk, amelyik adta ezt az értékes kavicsleplet, és ezt nagyon sok helyen tudjuk bányászni.
A Tiszánk is egy kicsikét, ugye a nyírséget csak ő töltögette, meg a többi mellékfolyók, de azért elég sok minden van itt ebben az országban is. A térképet hogyan tervezi? Az, hogy hatalmas nagyban, vagy elektronikusan?
Nem. Ez úgy, hogy meg lehessen tapintani azokat a kőzeteket, tehát ez körülbelül egy olyan 50 négyzetméteres térképre gondoltam, amelyiken kiállítva és folyamatosan gyűjtöm ehhez még a mai napig is ezeket a kőzeteket, úgyhogy sokszor egy kicsit bolondnak gondolnak, amikor a személyautóval a csomagtartóba pakolom be az 50-70 kilós kődarabokat, de ezeket mindenképpen célszerű bemutatni, hogy Magyarországon tudjuk azt, hogy mi egy Balatonfelvidék bazalt vulkánossága, mi egy szintén Balatonfelvidéki akár mészkő, dolomit, egy Balatonfüred környéki tűzköves mészkő. Szóval ismerjük meg ezeket, vagy mi az, ami a Kőszegi-hegységben előfordul, ez a fillites, felgyűrődött kőzetek, tehát ezeket ismerjük meg, és lássuk azt, hogy ezek hogyan helyezkednek el.
Magyar Balást hallották, a Károly-Tárói Ásványház alapítóját. Folytatjuk műsorunkat egy hortobágyi örökös pásztorral.
Németi János vagyok, Balmadújvárosban születtem.
Na, azt hiszem, hogy már egyszer találkoztunk. És
biztos tudtam, találkoztunk, mert ott is jártunk már, annak én ezt járok énekelni.
De itt.
Ja, itt is.
És tavaly azt hiszem, hogy énekelt egyet, ott még a tornácon.
Igen, énekeltem, igen.
És akkor most eljött, de nem énekelni most.
Énekelhetek most is, de nem kértek fel akkor.
Gyakran jár egyébként, mostanában van ideje.
Van időm, hát most mondjuk már most egy lábom van, csak már egy 6 hónapja, addig mindenütt ott voltam, most is szoktam menni, megyek, ahova hívnak.
Hol volt ön pásztor?
Hortobágyon, lényegében Balmazújváros környékén, de voltam a Ohaton is, ha tudod merre van.
Van ott áll.
Igen, na minden, ott is voltam valameddig, de Újváros környékén voltam lényegében. Ott is születtem, meg ott.
Milyen állatokra vigyázott?
Mondhatnám, hogy minden voltam. Csikós gulyás, de főképp juhász.
Ugye a csikósok magasan forták az orrukat,
igen, nem? Hát már aki voltam, már én nem azért mondom, de voltam ideig, óráig csikós is, úgy azért mondom, hogy tehát mindenfélét, de zömmel a jurnál voltam.
Mennyi volt, hány darab?
Hát mikor mennyi, úgy mondom, a fejőzből 250 darab volt, egy norma, így mondjuk, a meddőből meg 500 darab. Úgy egy norma, úgy mondom, tehát egy embernek annyit kellett gondozni.
Portobágyon nem nagyon kellett körmölni, gondolom.
Dehogy nem kellett. Kellett, sántultak, úgy mondom, hát körmöl, tehát lényegében sántázni kellett, nem is annyira körmöl, hát körmöltünk is, de már elmondok itt egy témát, hogy ugye 20 éves koromig maszek magángazdálkodó, vagy maszek, akkor még nem mondták, hogy maszek magángazdálkodó, volt egy kis földünk, meg jószág, 50-60-70 darab jövünk volt. Nem ismertem a sántát, majd mikor a nagy üzembe kerültem, akkor ott már azt voltak.
Általában nem akkor sántult le, hogyha istállóba tartották?
Nem tudnám úgy mondani. Istállóba tartottuk mink is egyébként, mert azért mondom, hogy valahogy abban az időben nem sántult. Nem ismertem a sántát, majd mikor 62-ben mentem, úgy közben 58-ig voltam katona, 60-ig. Akkor ott leszereltem, ott mentem a tejjedbe, mert akkor ára megszűntem a haszegság, ugye. Na mindegy, már csak azért mondom ezt, hogy 59-ben volt a tagosítás, ugye akkor mindenkit befogtak a tejjedben, a lényeg az, mert leszereltem, akkor már a tejjedbe mentem most. Ott voltam ideig óráig Csikós, és úgy mondom, után csípeltünk, arattunk még abba az időbe. Ott így ősszel mondom, megyek egy ország mellé. Ott akkor mentem el a Juhó, egy másik helyre.
Melyik volt a nehezebb, a Juh vagy a Csikóság? Jugászat hát vagy a Csikóság?
A birkát jobb szerettem, bár nehezebb volt, ha úgy mondom, hogy ott fejtünk annak idején. A 250 darab Juhot meg kellett 200 napjába fejni, ott fogni is, meg fejni, csak én nem próbált, és nem is tudja elképzelni, hogy milyen az a fejé.
Kézzel.
Úgy bírom, vagy 10, vagy inkább 20 éven keresztül fejtem.
Nem egy egyszerű munka volt egyébként, ugye a kezét nem rángatta el egy cseppet.
Nem, de azért még hál' Istennek nem reszket a kezem annak ellenére, hogy 85 vagyok.
500 meddővel, hát bizony gondolom, hogy azzal volt elég gond, de a fejőssel is.
Igen, sőt arattam, kaszáltam még egy szezont a csíplőgép, az akkori csíplőgép, hogy dolgozni kellett a kívit. Nem láttál, lehet, hogy láttál.
Betetni kellett azt a csíplőgépet.
Igen, de...
Kívét kioldani, betenni.
Igen, úgy, mint azért mondom, még az is egy szezont végig. Tehát nem sért ki a kedemből a munka, úgy mondanám.
Az állatok mellett minden napot kellett lenni. Hajnaltól
estig. Ilyen nappal volt, mikor ilyen nappal ott voltunk
vele. Ja, akkor.
Nem, akkor is, de nyárban is, mikor kint voltunk a legelén, hogy akkor este, mit tudom én, 10 óráig legeltettük, ott beállítottuk, mert nem mindig volt hodály meg karám, hanem csak úgy szabad ég alatt, azt akkor hát bizony ébren kellett aludni, hogy elindult a szúnyog, elhajtsa, meg mit tudom én. Tehát aki ezt nem próbált, el tudja képzelni, hogy...
Ugye az időjárásnak ki volt téve mindig.
Mindennek ki volt, meg a cungyoknak, meg a mindennek, tehát a lényegében.
És amikor nagy szárazság volt a legeltetés, hogy ment? Egész nap jártak a juhok,
megálltak? Egész nap, úgy bizony, meg sem nagyon álltak, igen. Igen, bár általában már úgy mondom, már mikor a nagy üzemben, már a TSZ-ben útnak, ugye akkor általában tallóra, mert ugye úgy mondanám, a központ például ott mi környékünk, Nagyhárt meg Jenőház, ott ahol volt a központ, hogy akkor hazamentünk oda a tallóra, akkor most ha nem volt már mit legyen, akkor volt, hogy egy darab lucernát is megengedtek, hogy ráengedhettük. Meg után jött a silózás, meg a ripásás, meg a... tehát mentünk egyik helyről a másikra lényegibe. Akkor tehát nagyon szárazságban úgy annyira nem voltunk kint a gyepen.
pásztorétel főző verseny van. Gondolom, egy párszor főzett magának.
Igen, főztem én magamnak is, másnak is, már olyan nagyobb csapatnak is, de magamnak minden nap főztem. Minden főképp tiszta leves szerettem legjobban. Úgy mondom, most is megfőzöm minden nap, már elmondom minden. De slambutot is főztem, de az inkább ritkábban.
Németi János örökös pásztort hallották a Kesznyéteni Szamárhát pusztáról a pásztoréttel főző versenyen. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolt a zenei szerkesztő és a technikus Fehér József nevében is, köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
What always will be mine. Learn a melody and leave it mute until the rest of time. Tell me, is it possible to sleep during awakening? Understand the rule but not to think. I would like to hide into the white, into the brightest light. Lock myself into a lonely song. You all can sing my heart. Tell me, is it possible to love without wanting to please? Do I play a role when I'm at ease? Is this real? Is it fake? Did I faint? Did I wake? What am I supposed to do if I would like to lose control? How do I avoid to get to see a moving obstacle? Tell me, is it possible to comprehend what you decide? How some people die while still alive?